Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Mielőtt belevágnánk a mai témába, szeretnék felolvasni, nehéz azt mondani, hogy két kérdést. Nem igazán kérdés egyik sem. Az egyiket most kaptam. Március 11-i előadásával kapcsolatos kérdések a következők. 1. A Dieterich féle pszichés fejlődés, tehát Dieterich, nem Dietrich, ahogy itt írva van, pszichés fejlődés összefügg-e az életkor változásával, például gyermekkortól a felnőttkorig? Természetesen, a pszichés fejlődés az életkorral változik. Na most ott volt két tengely, egy vízszintes és egy függőleges, aki itt volt, 11-én emlékszik rá. A függőleges pedig a motiváció ereje. Na most lehet, hogy nem mindenki tudja, miről beszélek. A Maslow piramisnak egy Dieterich által átalakított formáját mutattam be. Tehát nem úgy sorolta föl az egyes indítékokat, hogy mint egy piramisban egymásra vannak rakva, alul a testi szükségletek, a tetején az önmegvalósítás, hanem csinált egy koordináta rendszert, vízszintes tengelyen a pszichés fejlődés, ami természetesen az életkorral párhuzamos. Nagy egyéni változások vannak. Van, aki 50 évesen sem éri el, mondjuk a 3 éves kornak átlag megfelelő színvonal, de mégis nagyjából a függőleges meg a szükséglet ereje. Na most a lényege a Dieterich féle ábrázolásnak az, hogy bemutatja, hogy mindegyik motívum minden életkorban jelen van. Felnőtt emberek ülnek itt velem szembe, talán még én is ide tartozom. Na most a testi szükségletek is működnek az életünkben. De egy újszülöttnél szinte csak az működik. Nem csak az, mert a biztonság utáni vágy is hamar bekapcsolódik, utána a gyengétség igénye, az elismerés, a siker utáni vágy, majd a tetején az önmegvalósítás. A pszichés fejlődés legfontosabb zavarai és az azokat kiváltó okok, és itt egy kérdőjel van. Hát bevallom, nem igazán értem a kérdést. Fejlődési zavarnak rengeteg oka van, kezdve biológiai okoktól környezeti okokig, és hát ezek összhatása adja aztán az eredményt. Na most ennél is nehezebben áttekinthető a másik cédula, telig van írva egy oldal, és valójában kérdést a végén fedeztem föl, inkább hozzászól. Hivatkozik az élet és tudományban megjelent egy cikkre, és hát kiindul abból, hogy az állat lélek plusz test, és a lélek az akarat, érzelem, emlékezet. Itt én megállnék, honnan tudjuk. Szóval itt olyan hiedelmek vannak, amiket elfogadnak az emberek, csak így lehet, és sehogy másképp. Azt elfogadom, hogy a rovar teste fej, tor, pohtroh. De hogy miből áll az ember, ez sokkal bonyolultabb kérdés. Még inkább az ember kettős pont test, lélek, szellem. Na most főleg erre mondom, honnan tudjuk? Egy okos vagy kevésbé okos filozófus egyszer ezt kitalálta, és azóta magától értetődőnek tartják az emberek, hogy az ember így osztható fel, ilyen részekből tevődik össze. Mondjuk egyben biztos vagyok, hogy a lélek, mint önálló létező, a plátoni filozófiából származik, nem a Bibliából. Ez meglepő. A Biblia nem a lélek halhatatlanságáról ír, hanem a test feltámadásáról. És a lélek test nélkül nem működik. És fordítva sem. Az ember mindig egység. Mi próbáljuk meg darabolni, hogy jobban tudjunk tájékozódni. Na most mire ad okot a Biblia, hogy azt gondoljuk? A teremtés történetben azt olvassuk, hogy megteremtette Isten az embert a föld porából. Ez azt jelenti, ugyanabból az anyagból, mint a természetben bármit, bármelyik élő lényt. Nincs az emberi testben, középkorban gondolták azt, hogy van. Mert senki nem gondolja komolyan, de a Biblia szerzői sem gondolták így. Tehát megteremtette a föld porából, és élet lehelletét lehelte orrába, így lett az ember élő lényé. Az az izgalmas, hogy az állatok lényegében ugyanígy keletkeztek. Hát akkor itt mi van? Mi a mi különlegességünk? Én igyekeztem már eddig bemutatni az ember különlegességét, de főleg a harmadik szakaszban, amikor a Biblia szemléletét fogjuk tárgyalni, amikor Isten csak az embert szólítja meg, és azt mondja, hogy te engem képviselj. Az, hogy Isten a maga képére teremtett minket, ezt fejezi ki. Engem a szeretet Istenét. Legyen köztetek szeretet. Ezért teremtett minket férfivá és nővé. Ha nincs ott a feleségem, akkor ugyan kit szeressek. Hát legalább még egy ember kell. Ahhoz, hogy ez működni tudjon. Na most szoktak hivatkozni azért bibliai szövegekre, még egyet mondjak, ennek a folyamatnak, a teremtési folyamatnak az ellenkezőjét olvashatjuk a Prédikátor könyvében, ott a vége felé, amikor azt írja, hogy a test visszatér a porba, ahonnan vétetett, a lélek pedig megtér Istenéhez, aki adta volt azt. Akárhogy számolom, ez kettő. A teremtés történetben is kettő van, itt is kettő van. Honnan jön az, hogy test, lélek, szellem? Egyetlen egy olyan bibliai hely van, amire lehet hivatkozni, illetve kettőre szoktak. Az egyik a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, hogy az Isten igéje, mint egy kétélű éles kard, elhat a pneuma és a psziché megoszlásáig. Tudnék, ez a két görög szó, az egyiket többnyire lélekkel, a másikat szellemmel szoktak fordítani. Itt egyszerűen arról van szó, hogy olyan éles az Isten igéje, hogy áthatol a csonton, a velőig. A velőről is ott szó van. Ez egy kép. Na, az a bibliai hely, amire úgy tűnik jogosan hivatkoznak, az első Tesszaloniki levél végén van, ahol valóban ez a hármas felsorolás található meg az eredetiben. Károly Bibliában nem ott az elme és a lélek, meg nem tudom mi a harmadik, de az eredetiben ott van a pneuma, a psziché, meg most nem tudom, hogy a szárx vagy a szóma, a testre. Ez a három. De találhatunk olyan bibliai helyet, miszerint az ember 4 részből áll. Amikor Jézus úgy idézi az 5 Mózes 6-ból azt, hogy mivel szeressük az Istent teljes erővel, minden gondolattal, és 4 tényezőt sorol fel egymás után. Én azt gondolom, ez egyszerűen fokozás. Na most az az irodalom, amely behozta ezt Magyarországra, én azt hiszem nagy része van ebben az evangéliumi kiadónak, magyar fordításnak, de az az érzésem, hogy akik ezt csinálták, azok jobban tudnak németül, mint magyarul. Mert németül a Seele és a Geist világosan válik el. A szellemszót Kazinczy Ferenc találta ki. Tehát nem csoda, hogy Károli Gáspár nem használta még a nyelvújítás során. Keletkezett ez a szó a szellőből. Megjegyzem, a lélek meg a lélegzetből. Úgyhogy mind a kettőnek ott van az eredete. Na most, ami nekem nagyon szimpatikus, azt Antholzernél olvastam, ő egy derék német atyánk fia, pszichológus, és ráadásul keresztény, bibliai szemléletű lelki gondozó, azt mondja, hogy az ember szubstanciálisan dihotom, tehát két részből tevődik össze, funkcionálisan trihotom. Hát működésben meg lehet különböztetni hármat. Nem biztos, hogy úgy, ahogy itt szerepel. Ez rendkívül összetett dolog. Ezek tulajdonképpen feltételezések, hogy így van. De annyira általánossá vált először a testvérgyülekezet révén, utána a karizmatikus gyülekezetek fogták ezt, és terjesztik ma is, hogy test, lélek, szellem, anélkül, hogy a Bibliában igazi alapja lenne ennek. Maradjunk annál, hogy mi emberek vagyunk, és Isten számára különösen nagy kincsek, és legyetek nyugodtak, testi feltámadásban lesz részetek. Noha az a test nem olyan lesz, mint ez. Hát sokkal jobb lesz. Tehát nem lesz ilyen probléma. Ugye Jézus a zárt ajtó várolt, az ajtó mégis megjelent köztük. Nem volt akadály. Ott láthatóvá vált. A mennybe menetel történetét pedig én hallottam már így fordítani, megszűnt számukra látszani. Mi azt olvassuk, hogy felhő fogta be őt. Na hát itt rengeteg titok van, amit talán akkor fogunk megérteni, akkor az örökké valóságban. Jézus minden esetre emberi testet vett föl, valóságos emberi testet, ugyanúgy szenvedett, átélt mindenféle emberi nyomorúságot, lelkit is, de lehet, hogy érzelmit, most az hova tartozik? Hát van érzelme a kutyusnak is. Hát mennyire van? Az a lélek része, nem a szellemé. Hát hova tartozik a szellem? Az emlékezet hova tartozik? Na most rengeteg zavart okoz ez a magyar nyelvbe. Mert azért lelki pásztoraink vannak, nem szellempásztoraink. És ha valaki megérkezik egy faluba, érdeklődik a lelki élet után, akkor lehet, hogy a templomba küldik. Ha a szellemi élet után érdeklődik, akkor lehet, hogy az iskolába vagy a kultúrházba. Mert a nyelvi probléma másik. Az egyik az antropológia kérdése. Miből áll az ember? A másik a nyelvhasználat. Hogy helyes magyarul? Hát nagyon nehéz ezt visszafordítani, annyira megfertőzte már a gondolkodásunkat. Valószínűleg én sem tudom ezt majd jól kezelni. Hát van még ezen a papíron sok minden. Ellentmond az evolúciós elképzelésnek, az, hogy a szellem kapcsolódik a transzcendenshez. Igen, hát szellem, vagy mondjuk görögül, akkor nincs félreértés. A pneuma. De görögül a levegő is pneuma. Pneumatikus orgon, amit úgy fújtatnak. Az állatok lélek részéről napról napra többet tudunk, de még mindig keveset. állatok egymás iránti szolidaritása. Itt kérdés, hogy ez genetikus, vagy tanult viselkedés, valószínűleg genetikus, ahogy a kölykeihez ragaszkodik, és védi egy ideig, aztán mintha nem is ismerné őket. Sok állatnál megfigyelhető ez. Az ember szellemi része, nyilván a pneumája, a pozitív és negatív hatásokkal is képes kapcsolatot teremteni. Igen, persze. Lásd, démonizált ember. Rengeteg van belőle napjainkban. Azért szeretném hangsúlyozni, főleg azok felé, akiknek az okkultizmus fontos témájuk, hogy őszüleinket a sátán nem okkult praktikákkal vette rá a tőle való elszakadásra, hanem hazugsággal. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek okkult jelenségek, már hogyne lennének. Állat is lehet démonizált, ha beleköltöznek a negatív erők. Hát nagyon szépen fogalmaz, hogy negatív erők, és itt hivatkozik a disznó nyájra, ahová a gadarai megszállottban lévő démonok mentek be. Hogy fért el benne annyi démon, egy légió, és akkor egy disznó nyájba szétoszlott? Itt megint muszáj valamit tisztázni. Rendkívül naív megközelítés, amikor például egy karizmatikus gyülekezet valahol alkalmat akar tartani, evangélizálni, kezdik kiűzni a démonokat a falakból. Azok nem ott vannak. Azok nem lokalizálhatók, hogy valamelyik agykamrában üldögélnek. Nem. Nem lokalizálható. Más módon létezik. Valóságos, de számunkra nem elképzelhető. Legalábbis ilyen körülmények között mi egy háromdimenziós tartályszerű térben élünk. Nem tudjuk felfogni. Kevés hozzá fantáziánk. Még jó, hogy egy fantáziát fogunk hallani Telemontól hamarosan, úgyhogy abba bele lehet majd feledkezni szépen. Tehát nem úgy kell elképzelni a gadarai disznókat sem, hogy akkor, nem tudom, voltak százan, és akkor mindegyikbe jutott két-három, és akkor kiszámítjuk, hogy volt ott összesen 300 démon. És ők mind belefulladt. Hát először is, hogyha valóban gonosz lelkek voltak, azok nem fulladtak meg, kénytelenek voltak még tovább állni valahová. De nem úgy léteznek, mint ahogy mi. Szívesen mondanám azt, hogy a démon a fejében van az illetőnek, de ez is félreérthető, mert nem anatómiailag gondolom, hanem a gondolataimban. Ma még egy kérdés van, és ez az igazi kérdés. A bűnözők tudatosan cselekszenek, vagy genetikára vezethető vissza a cselekvésük? Zárójel, az állatok tudatosan nem gonoszok. Ebben egyetértek ezzel a zárójeles mondattal teljes mértékben. Na most a föltett kérdése pedig az a válaszom, hogy is. Hiszen azt kimutatták, hogy milyen genetikai struktúra szerepel bizonyos fajta agresszív bűnözőknél. Bizonyos genetikai képlet náluk gyakoribb, mint az átlag népességnél. Tehát van genetikai alapja. Ugyanez érvényes a homoszexualitásra is. Ugyanakkor nem mentjük fel az agresszív bűnözőt, azért elítéljük. Éppen ezért nem menthetjük fel a homoszexualitást sem, mert genetikailag már kódolt. Hanem szereti őket Isten? Igen. Helyesli? Nem. A test cselekedeteit véghez ne vigyétek. Ez vonatkozik a homoszexuális viselkedése épp úgy, mint az agresszív bűnözésre, vagy még sok minden másra. Na most azt gondolom, hogy ugyanakkor a bűnözés nagyon jelentős mértékben kora gyerekkori élményekre vagy hiányokra vezethető vissza túlnyomó részt. Üres szeretett tankra és ehhez hasonlókra nem olyan egyszerű kérdés. Köszönöm a kérdéseket. Végre valakik adtak kérdéseket a dobozokba. Most is van ott doboz, mellette a Family néhány példánya ajándékba elvihető. Nem ingyen, ajándékba. Ez más. Hanem akkor én megkérném korunk nagy fuvola művészét, Pálhegyi Mátét, hogy egy Telemann fantáziát fújjon el nekünk.
Igen, valóban én vagyok a Magyarország ma élő egyik fuvola művésze.
Ha vannak 30-an, az első 30 között.
Az egyik.
Köszönjük szépen, Máté. Én azt hiszem, hogy felüdültünk a testlélek szellemről való gondolkodás után, Telemanntól, és most vágjunk neki a mai témánknak. Azért bocsánat, hogy újra elismétlem ennek a sorozatnak az alapstruktúráját. Az emberképek konklúziói, ez a témánk. Korunkban három emberkép uralkodó, a materialista, a humanista, és hozzájön a bibliai, vagy a keresztény gondolkodás. Mind a három részben először általánosan áttekintjük, hogy mit jelent az a gondolkodási irányzat, mit gondol az emberről. A második alkalommal azzal foglalkozunk, hogy mit jelent ez a társkapcsolatokban, és a harmadik alkalommal mit jelent ez a nevelés és a lelki gondozás számára. Mert most ott tartunk, hogy a második nagy szakaszban, tehát a humanista emberkép esetében azt nézzük, hogy milyen a társkapcsolatokban az igazi humanista ember. De hadd fogalmazzam úgy, ahogy ezen a táblán is, az ön megvalósító ember, hiszen az ember célja, Maszló szerint, meg sokak szerint is még, az önmegvalósítás. Na most eredetileg azért hadd tegyem hozzá, ez a fogalom nem olyan csúnya, mint ahogy egyesek gondolják. Itt nem arról van szó, hogy az ember létrehozza magát. Valószínűleg német közvetítésből jött ez is, a Selbstverwirklichungból. Self-actualizing ez angolban, ami azt jelenti, hogy önaktualizálás. Tehát arról van szó, hogy vannak bennem lehetőségek, és ezek a lehetőségek kibontakoznak. És arra törekszünk, hogy ezek kibontakozzanak. Ilyen fontos például a nevelésben, de ma nem arról van szó, hogy fölismerjük, hogy abban a gyerekben mi van. Annak kell kibontakoznia. És ne próbáljunk fúval a művész faragni egy botfű gyerekből. Ez nem Máté. Most már késő, már mindegy. Nagyon elfogult vagyok vele kapcsolatban, de én azt hiszem, hogy nagyon jól fújja azt a huvát. Na, a lényeg az, hogy az önmegvalósítás a cél, ennek érdekében minden mást háttérbe lehet szorítani. Itt látunk két igazi humanistát éppen jó kapcsolatban vannak, és azt mondja itt az egyik rögtön, kell lesz nekem, mert támogatsz. Mert elősegíted azt, hogy én kibontakozzam. Hogy csúcsra járhassak. Igen, de van itt egy másik megjegyzés is, csak addig kell lesz, ami támogat. Ha netán te is akarsz valakivé válni, hát akkor meggondolom, hogy kell lesz-e még. Azt hiszem, érezzük ennek a súlyát. Első megközelítésben milyen szép az, hogy kell lesz nekem, mert támogat. Más kérdés, hogy nagyon sok jelentős ember életében annak, hogy följutott a csúcsra, nagy szerepe volt éppen a szerelmének, vagy a társának, vagy esetleg a barátainak, akik támogatóan körülvették őt, de most nem egészen erről van szó. És azért van szükségem rád, hogy segíts kibontakoztatni a képességeimet, és hogy jól érezzem magam. Na hát ez a másik, aminek ma akkora hangsúlya van az életünkben. Sokan azt gondolják, hogy a kereszténység is akkor működik jól, ha az ember jól érzi magát. Hát meg lehetne kérdezni Pál apostolt, Kedves Pál apostol, hogy érezted magad, amikor Kalinlába voltál szorítva? Meg amikor megköveztek, meg amikor hajótörés szenvedtetek. Nem gondolom, hogy euforikus érzelmek töltötték el őt akkor éppen. Hát, hogy jól érezzem magam, és főleg azért érzem jól magam, mert sikeres ember vagyok. Tehát a humanizmus emberközpontuság. Nem emberbarát a humanista, hanem emberközpontú. Humanizmus és kereszténység. Emlékszem, régen Hollandiában jártam, egy házas párt, akik Magyarországról jöttek velem együtt, be akartam mutatni annak a professzornak, aki engem vendégül látott. Mondtam, hogy hát ők nem keresztjének, de az együtt töltött vacsora után azt mondta, de legalább humanista. Na most, és ez a tévedés sokszor ott van, mintha majdnem szinonimák lennének, szó sincs róla. A különbség csak akkora, mint a geológia és a teológia között. Föld és ég, vagy ég és föld. Tudnélik, a humanizmus emberközpontuság, a kereszténység Krisztus központuság. Ez a különbség, nem csekéség. Nagyon fontos dolog. Hát itt látjuk ezt a szobrot, éppen valaki faragja saját magát. Igen, ez a humanizmus. Ez a humanista ember célja, hogy szépen kibontakozzék, de hadd olvassak föl ehhez egy gondolom sokak által jól ismert Babits verset, rendkívül jó illusztráció, a lirikus epilógia. Csak én bírok versemnek hőse lenni, elsős utolsó mindenik dalomban, a mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. És már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi, de hogyha van is, Isten tudja, hogy van, vak dióként, dióban zárva lenni, s törésre várni, be megundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szökhet rajta át a vágy, de jól tudom, vágyam sejtése csalfa, én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj, én vagyok az omega és az alfa. Babits legalább érzi, hogy ez börtön. És azért hozzáteszem, hogy más versei meg arról győznek meg, hogy ő nem jó humanistának, de jó kereszténynek. Ő keresztény módon gondolkodott alapvetően, ha semmi más, a Jónás imája, egész Jónás könyve meggyőzhet erről bennünket, de néhány más verse is. Hanem ennek a versnek az utolsó sora számomra hátborzongató, jaj, én vagyok az ómega és az alfa. Miért hátborzongató? Én gondolom, hogy a sorrendet, az alfa és az omega sorrendjét a költő a rím kedvéért cserélte föl, mert az omega nem rímelt volna. Mégis döbbenetes, hiszen a sátánisták jelképe a fordított kereszt. Jézus úgy mutatkozik be a Jelenések könyvének az elején, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Mi ez a megfordított omegas az alfa? Sátánizmus. Vagy legalábbis antikrisztusi hozzáállás. A humanizmus antikrisztusi. Még akkor is, ha vannak nagyon hasznos, nagyon jó vonásai, olyanok, amik előre visznek. A múltkor igyekeztem elmondani, hogy a materializmussal szemben óriási dolog, hogy a humanista pszichológusok nem akarják visszavezetni az emberi viselkedés megértését a reflexekre, vagy más automatizmusokra, hanem fölismerik azt, hogy az embert a saját szintjén lehet megérteni. Ez egy nagy felismerés, egy fontos dolog. Ugyanakkor vegyük észre, hogy vannak benne tévedések. Kereszténység, Krisztus központuság. Krisztusért mindent kárba veszni hagytam, vaj a pálapostól, mert ez a keresztény embernek a magatartása, ez jellemző az értékrendjére. Humanista kijelenti, vannak céljaim. Hát azért fut olyan szorgalmasan, nagy lendülettel, mert vannak céljai. Szükségem van egy nőre, aki értékeli a törekvéseimet, felismeri a tehetségemet, boldog lesz attól, hogy igazodhat az életvitelemhez. Hát szerencsés, aki talál ilyet. Ciki akkor van, ha a nő is olyan. Az ciki. De hogyha mind a ketten tiszteletben tudják tartani egymást, akkor törekedhet. Akkor mehet szépen, de nem mindegy az értékrend, humanista értékrend, önmegvalósítás. Vagy ahogy Pál apostol írta, a Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért minden egyebet háttérbe szorítok, vagy odaadok. És akkor kibontakozik belőlem az az ember, akit Isten egyetlen egyként teremtett, akiből nincs még egy a világ egyetemben. Remélem, erről mindenki meg van győződve, hogy nincs belőle több. Csak egy példa. De az azt is jelenti, hogy ami a te dolgod, azt más nem fogja elvégezni. Azért vagy a világon, hogy azt elvégezd. Más szemlélet ez, mintha valaki az ösztöntárgynak tekinti a társát. Tudnék, a materializmus kapcsán ezt hangsúlyoztuk. Én ösztönlény vagyok, a szerelmesem ösztöntárgy. Arra való, hogy kielégítse a szükségleteimet. Nagy a különbség a materializmus és a humanizmus között, de ebben e tekintetben lényegében nincs lényeges különbség. És még egy lépéssel tovább, vannak humanista vallásos emberek, akiknek Isten is arra kell, hogy segítse őket a céljaik elérésében. Hát én nagyon sok ilyen hív emberrel találkoztam. Hát szeretném, ha fölvennének az egyetemre, Isten buldózernek tekintem, aki kitapossa előttem az utat. Segít, hogy azt elérjem. Segítségre van szükségem, hát van valami bajom, Isten arra kell, hogy gyógyítson meg. Anyagilag nehéz helyzetben vagyunk, Isten segíts, legyünk jobb helyzetben. Lehet, hogy Isten segít. De megfordult a kapcsolat. Mégis ki az Úr, és ki a szolga? Ezt érdemes átgondolni. Kinek vannak céljai? Istennek vannak céljai velem, az életemmel? Vagy nekem vannak céljaim, és Isten arra való, hogy segítsem azokat megvalósulni, így az önmegvalósítást is. vagy idéztem már Voltaire, bocsánat, az a mestersége Istennek, hogy megbocsásson. Szörnyű így gondolkodni. Ki az Úr? Na hát láttuk, ugye itt a humanista férfit kellőképpen eláztattuk, de van itt egy nő. Rendkívül céltudatos, kijelenti, vannak céljaim, szükségem van egy férfira, aki értékeli a törekvéseimet, felismeri a tehetségemet, boldog lesz attól, hogy igazodhat az életvitelemhez. Azt nem teszi, hát akkor jó napot, akkor szétválhatnak az útjaink. Igen, érez magában elég erőt, karizmát, és lehet, hogy az lenne a legszebb, a férfival kapcsolatban ez a kép állna elő. Kis póráz, lehet vezetgetni, és engedelmes, kisfiam. Miközben a férj mondja a feleségének, anyuká. És ma nagyon sok ilyen házasság van. Más szemlélet ez, mint az, ha valaki ösztöntárgynak tekinti a társát. Ugyanaz a kérdés. És azt hiszem, hogy a válasz is lényegében ugyanaz, és Isten is arra kell, hogy segítsen a céljaim elérésében. Nos hát, a humanista kereszténységre körülbelül ez jellemző, én vagyok középen. Hát Isten is ott van, periférián, azért járok templomba, azért tudom, a mi atyánkra emlékszem még, de nem csak arra, még lehet, hogy szolgálat is vállalok, még adakozom is, de ez is elősegíti valahogy az előbbre jutásomat, meg Isten is észre veheti akkor, hogy mennyire búzgolkodom érte, és fog engem támogatni. Bocsánat, bibliai jelenet, Jákob nagy bajban van, menekülni kell. Az igazság az, hogy alávaló módon átverte az apját is, a bátyját is. Persze, hogy el kell menekülni. Az egy útközben mégis Istenhez fordul, és azt mondja, hogy Uram, ha megsegítesz, és visszatérhetek, akkor amit szerzek, annak a tizedét neked adom. Mi ez? Üzlet? Ez üzlet? Lehet, hogy ez a nagy pátriárka, Jákob, üzletelni akar Istennel? Hát azt teszi. De jó, hogy a Biblia őszintén mutatja be a hősöket, a bibliai hősöket. Hát Isten foglalkozott még vele, néhány dolgon keresztül kellett mennie, ahhoz, hogy azután megváltozzék a neve, és Jákobból, ami azt jelenti, hogy csaló, Izrael lett, azaz, aki Istennel küzd. Nem hiszem, hogy egész élete ez volt, ő küzdött Istennel. Mennyire sikeresen? Remélem, hogy igen. Mert mégiscsak egy közelebbi, jobb kapcsolatba került Istennel. Istenre azért van szükségem, ezt lényegében elmondtam, hogy megsegítsen, meggyógyítson, megajándékozzon, kihúzzon a bajból, kitapos előttem az utat, esetleg megbocsásson és üdvözítsen. Hát nagyon szép dolog, szükségem van Istenre. Igen, szükségem van rá, de főleg arra van szükségem, hogy megértsem, hogy az ő kegyelmére van szükségem. És a kérdés az, és ezzel kellene szembenéznünk. Mi fontosabb? az Istennel való személyes kapcsolat, vagy az ajándékai. Az, hogy meggyógyít, hogy sikeressé tesz, hogy kisegít az anyagi kátyúból, az ajándékai kellenek, vagy ő maga. Emlékszem, édesanyám, amikor jött hozzánk, kicsik voltak a gyerekeink, nagyon utált, amikor megrohanták, és azóta kérdésük, mit hozták. Mert ebből azt szűrte le, hogy nem az a fontos, hogy ő itt van, hanem az, hogy hozott valamit. Na most én azt hiszem, hogy ez kivéthetetlen, a nagymamák mindig visznek valamit. Ezt nem lehet megúszni. És én azt gondolom egyébként, hogy az én gyerekeim szerették őt az ajándékaitól függetlenül is. Ezt kellett volna neki talán egy kicsit jobban megérteni. De ez rám tart arra, hogy milyen a mi kapcsolatunk a mi mennyei atyánkkal. Amikor a zsoltárírő úgy fejezi be az egyik zsoltárt, hogy Isten közelsége oly igen jó nékem. És amikor Szilágyi Sándor nem érzi jól magát a román börtönbe, de úgy számol be róla, hogy boldog rabságom, pedig beszámol a megaláztatásokról, azért, mert közösségben volt az Úrral ott is, a börtönben is. No, de menjünk közelebb a párkapcsolathoz, szerelemhez. A humanista szerelme, a nagyon szép felvétel, nem? Szerintem mind a ketten szépek, és azt mondja ez a fiú, ha a szemedbe nézek, önmagamat akarom látni, azt már nem mondja, és csodálni. Hát a kellő megvilágításban közelhajolsz, észreveszed magadat a másik szembogarában. Na de nem csak fizikailag. Hát amikor mi találkozunk emberekkel, visszatükröződünk. Hogy néz rám? Hogy fogad? Milyennek tart? Ezt hívják szociális tükörnek. Mindjárt megmutatom annak a tisztes öreg úrnak is a képét, aki ezt a fogalmat a 20. század elején kitalálta. George Meadről van szó, egy amerikai szociálpszichológusról. Társa azért van szükségem, hogy őt nézve magamat lássam, szépnek, erősnek, ügyesnek, hősnek, segítsen engem az önmegvalósításban. Igen, hát ez nagy kísértés. Nagyon sokszor attól leszünk szerelmesek, hogy észrevesszük, hogy nagy szemekkel rám néz, nyitva marad a szája is. Hát gyorsan feleségül veszem, mert akkor ebben lesz részem egész életem. De hát aztán csinszkának kinyílik a csipája, és már nem úgy néz Adira néhány hónap házasság után, mint akkor, amikor leveleztek. Tükör vagy, benned akarom látni, hogy rendben vagyok-e. Egy amerikai pszichológus, író is, Harris, az mondja, oké, vagyok. Majd mindjárt találkozunk vele. Na, itt van George Mead, szociális tükör a másik ember reakciója rám. Ezt jelenti, a tükrök között válogatni lehet, azt választja az ember, amelyik szépnek mutatja őt. Ez természetes. És hogy kerül ide ez a másik kép? Ez egy szép görög rege, Narcissus története, de ez, amit látunk, ez egy karikatúra. A Narcissus története arról szól, hogy ez a Narcissus nagyon szép királyfi volt, de hát abban az időben nem voltak tükrök, Egyszer vadászat közben megszomjazott, a forrás fölé hajolt inni, ott meglátta saját magát, annyira megtetszett magának, hogy beleszeretett önmagába. Mert a rege alapján nevezik a pszichológusok ezt a jelenséget, amikor valaki saját nagyszerűségétől, szépségétől, kiválóságától el van ragadtatva, ezt nevezik narcizmusnak. Na most még nincs vége annak, amit mondani akarok. A híres angol író Oscar Wilde nagyon sok szép mesét írt. Az egyik meséje arról szól, hogy Narcissus meghalt. Siratta őt az egész erdő. Siratta a szellő, a fák, a moha a fákon, az állatok, a madarak, mindenki siratta. Mondta a szellő a forrásnak, ugye te is siratod, Narcissus? Igen, én is siratom, Narcissus. Ugye milyen szép volt Narcissus? Mire a forrás csodálkozva? Szép volt. Én ezt nem vettem észre. Én mindig a fodraimat figyeltem a szemében, amikor fölém hajolt. Hoppá! Miért nézek én a másik szemébe? Milyen jó, hogy így figyeltek. Olyan szépen néztek vissza, rám. Azért szeretek ideállni. Mindjárt kiderül, narcisztikus személyiség vagyok, szintén. Ezt is azért ragasztottam ide, hogy fölhívjam a figyelmet. Mit akar látni a forrás Narcissus szemében? Hát saját magát. Oké vagyok-e a szemedben? Ezt már Harris fogalmazza így. Na ez még nem Harris, hanem Erik Berne, a könyvét Magyarországon nagyon sokan ismerik, mert megjelent magyarul. Az a címe, hogy Emberi játszmák. Ez az ábra emlékeztet az ő elméletére, a sok ábra közül egy. Itt arról van szó, hogy mindenkiben benne lakik egy felnőtt, egy szülő és egy gyerek. És amikor mi kommunikálunk, valamelyik érvényesül. Tehát én azt mondom, mondjuk a feleségemnek, hogy nem láttad a szemüvegemet? Erről válaszol, nem láttam, vagy talán mintha ott az asztal tetején lenne. Felnőtt kérdez, felnőtt válaszol. De az én felnőtt kérdésemre azt válaszolja, hogy ne haragudj, nem én tettem el, akkor egy gyermek szól szülőhöz. Ha még azt mondja, igazán most már rendben tarthatnád a dolgaidat, akkor szülő szól gyerekhez. Na most a kapcsolatban semmi baj nincs, hogyha azonos én részek között folyik a kommunikáció, de ha kereszteződnek, mint itt is, akkor van baj a kapcsolatban. Mert ezt Berne szépen leírja ebben a könyvben. Na most neki részben tanítványa ez a Harris, de ő nem csak pszichológus volt, én úgy tudom, hogy őt népszerű íróként is ismerik Amerikában. Hát ő meg ezt tovább gondolta, és ja, ezek az én állapotok. És azt mondja, ja, ezt hívják a Berne-féle módszer tranzakció analízisnek. Megkérdeztem egyszer egy pszichológus kollégát, mi a különbség a tranzakció meg az interakció között. Azt mondja, nincs különbség. De hát Harris-t meg, hogy hívják, ott kellett volna megkérdezni Bernét. Mert nem hiszem, hogy ugyanúgy gondolják. Hanem itt miről van szó? I am okay, you are okay. Ez a címe a Harris könyvének. Ezt én megszereztem németül, de most értesültem róla, hogy magyarul is megjelent, ezt nem vettem észre. Úgyhogy lehet, hogy hozzá lehet férni ehhez. Na most a párkapcsolatokról van szó. Ez a kép egy 19. század rabszolga vásárát mutatja be. Akkor még volt a rabszolga vásár. A kapcsolatnak milyen a jövője? Az egyik lehetőség az, hogy a rabszolga elfásul, vagy fellázad. Ma már könnyebben beadja a vállópert, mint mondjuk 60 évvel ezelőtt. Azt mondja, elég. A rabszolgatartó keres és talál egy másik rabszolgát. Érdekes módon az általában fiatalabb, egészségesebb, alkalmazkodóbb, és jobban igazodik hozzá egy ideig. Egy kollégám egyszer főiskola folyosóján kezdte mesélni, hát megnősültem negyedszer is, mert egy másik megjegyezte, ez aztán az optimizmus jele. Na hát valahol a kapcsolatok indítékában van már a probléma. És végül egyedül maradsz, még akkor is, ha fizikailag emberek között élsz, mert nincs társ, nincs igazán olyan, akivel meg lehet osztani gondolatokat, és csak azt találja meg önmagát, aki másokra figyel. Mégis van valami ebben, hogy én a másik szemében nézek, ahhoz, hogy magamat fölismerjem. Csak a társakkal együtt vagyok ember. Na itt zavarban vagyok, ki mondta ezt? Én Mérei Ferenctől hallottam, de attól tartok, hogy Henri Vallontól származott hozzá ez a mondás. Ő Vallon tanítványa volt. Csak a társakkal együtt vagyok ember. Nagyon a végéhez közeledünk, néhány, összesen három festményt szeretnék bemutatni mély tanúságokkal. Ez a festmény a 19. században készült. Millé képe, az a címe, hogy Angelus. A háttérben az áll, hogy a francia parasztok, mielőtt a mezőről hazamentek volna, imádkoztak, általában elmondták az angyali üdvözletet. Innen az Angelus szó. Franciák túlnyomó többsége római katolikus. Mi árad erről a képről? Azt gondolom, hogy szeretet és béke. Hát kissé halványit kivetítve, a valóságban vagy egy jobb reprodukcióban talán még inkább élvezhető. Élet van rajta, itt hátul egy falu, itt a templom torony házak is, gabona asztagok vannak a mezőn, itt a talicskában ott a krumpli, amit összeszedtek a kosárban is, ott van a krumpli. Hát a vasvillát beszúrta a földbe, most azzal nem foglalkozunk, most imádkozunk. Én azt gondolom, hogy egy társkapcsolat gyönyörű jelenete. Na most ez a festmény nagyon megtetszett a 20. század egyik hírhedt festőjének, Salvador Dalinak. Ő újra megfestette ezt a képet. Fölismerjük az eredeti képet? Hát ugyanaz a testtartás, hogy hogy került ide a talicska, és miért a férfi kalapjából nő ki, arra nincs magyarázat, de eléggé bizarr, meg hát mi az asszony hóna alatt ez a hosszú kötőtű. A művészet történészek kitalálnak mindenféle magyarázatot. Én ezzel inkább úgy vagyok, hogy a szürrealista festményeket nem kell magyarázni. Azokat nem lehet megfejteni, hangulata van. Van szürrealista vers is. Például József Attilának van néhány, amikor azt írja, hogy vasszínű égbolton forog a lassú, szürke dinamó, ó zajtalan csillagzatok, szikrát vett fogam közt a szó. Mit jelent? Vagy a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeliden, s nézik a csillagok. Van értelme? Értelme nincs, de valami hallatlan szomorúság és magány van benne. Mert a Dali képekre is így kell nézni, nem azt fejezi ki, amit a Millé kép, minden esetre itt nincs élet, itt nincs falu, itt nincs mező, itt nincsenek gabona asztagok, kemény sziklák vannak. Na most ezzel nem elégedett meg, még egyszer megfestette ezt a képet. Megint látjuk ugyanezt a testtartást közelebbről, vagy jobb reprodukción, esetleg még az én laptopom képernyőjén is látszik, hogy kövekből vannak összerakva, téglákból ezek a tornyok, hát ezek az alakok. Nem lehet azt mondani, hogy nincs élet, hát itt ciprusok nőnek ki a kövekből, és hát van élet, itt egy apa talán mutatja a fiának ezeket a szörnyűségeket, meg itt is mozog valami, holdbeli táj, marsbeli táj, hová való? Salvador Dali lelke látható ezen a képen. Érdekes, amikor Rembrandt Jézus képeit nézem, akkor úgy érzem, hogy én ismerem ezt a Jézust. Amikor Dali Krisztus képét nézem, mint egy izompacsirta lebeg a világ fölött, vagy az utolsó vacsorában, mint egy menedzser osztja az észt a tanítványoknak, az nem Jézus. Ő nem ismeri. Saját fejében van valami fantázia. Ez az utolsó kép, tessék reménykedni, hamarabba hagyom. Ez a 20. század egyik legnagyszerűbb keresztény szerzője, kiről van szó, nevét is mindjárt odaírjuk, de itt van, C.S. Lewisről van szó. A sajnálom, hogy nem református volt, vagy legalább katolikus lett volna, anglikán volt. De attól tartok, anglikánok is lesznek a mennyország. Na, azt írja, hogy vedd célba a mennyországot, és megkapod a földet ráadásul. De ha a föld a célod, egyiket se kapod meg. Ez gyönyörű, nem? Miről van szó? Isten célja, hogy kibontakozzék benned az az ember, akit ő egyetlenként nagy bűngonddal teremtett. Gondja van rád, és ha valami rossz, ha betegség rossz, de Isten jó, és ehhez tudsz ragaszkodni, akkor minden rendben van. Az ő kezéből nem lehet kiesni. Ott védelem alatt vagy. És az élet nem csak az a néhány évtized. Aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszíti az életét, én értem, megmenti azt. Ezt Jézus mondja, de gondolom, hogy a C.S. Lewis idézet tükrében talán még érthetőbb Jézusnak ez a kijelentése. Remélem, senki nem ért félre. Ha szeretnél hasznos ember lenni, ha szeretnél jó tanár lenni, jó asztalos, jó művész, nagy művész, híres tudós, azt hiszem, mindez rendben van. De mi a célod? Az, hogy elérd a csúcsokat, vagy bízol Istenben annyira, hogy ő kibontakoztatja belőled azt az embert, akit ő egyetlen egyként alkotott meg. Kosztolányi szép verse szerint nem élt belőle többé, és most sem él, mint fán se nő egyforma két levél. A nagy időn se volt hozzá hasonló, akárki megszületett már, de ő nem. Te is ilyen egyetlen vagy, én is, mind, és ez jó dolog, és azok is, akikkel kapcsolatban vagyunk, és tisztelhetjük a másikban is azt az embert, akivel Isten foglalkozik. Ez egy régen ismert kép, ha most a ronda hernyó, Isten dolgozik rajta, még nem fejezte be, majd lesz belőle lepke. De Isten dolgozik, meg én hagyjam, hogy rajtam is dolgozzék. És legyek rajta azon, hogy a többiek is hagyják, hogy dolgozzon rajta. Mert Isten célja megvan, ő formál. És az ő célja nem fog csorbát szenvedni, akkor se, ha beteg leszel, még akkor se, ha megöregszel. Ezt én bátran mondhatom. Már közel vagyok az öregséggel. De azt tudom, hogy az Isten kezében vagyok most is, és most még föl tud használni, hogy meddig, azt ő tudja. De tudom, hogy az út az jó, amit ő jelölt ki. Na, én itt hirtelen abba hagyom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Doboz van, kérdést lehet beletenni. Legközelebb a humanista pedagógiáról és lelki gondozásról lesz szó. Hát akit érdekel leginkább. Gordon, Spock, stb. Tessék, mondd meg.
Szeretném kérdezni, nem kiegészítve a hallottakat, hogy az abortusz kérdés, hogy van-e jogunk egy elindult életet, Isten elképzelést megakadályozni abban, hogy megszülessen?
Egy szóval tudok válaszolni, nincs. Tudnék, emberi lény a megfogant magzat. Az megtörténik, hogy maga Isten szakítja meg a folyamatot. Hát vannak kiskapuk, amikre szoktak hivatkozni, de majdnem mindegyikről kiderül, hogy gyenge az érv. Például szokták mondani, hogy erőszakos nemi közösülés következménye, de az a megfogant magzat nem tehet arról, hogy például szerb katonák megerőszakolták a boszniai apácákat és teherbe estek. A pápa nem engedte meg az abortus számukra, pedig kérték. Hát ez az az eset volt, amikor én egyetértettem a pápával. Bocsánat, volt még olyan eset. Más is. Van-e még kérdés? Hát ha nincs, akkor köszönöm a figyelmet. Isten velünk, viszont pápás.